Oksa. Tehát köszöntök szeretettel mindenkit. Akkor az első dia, ahogy már ismerősök, akkor ugye innentől már tudom, szerintem innentől beég mindenkinek, hogy a Márk 8, az be egy sajdában játszódik, Márk 8, 22, 26, szóval igen, tehát hogy mi mellett, Kapernaum mellett van, meg ott van Genezáret is azon az oldalon, egy kicsit odébb, szóval a lényeg, hogy ott játszódik. Koordináták nem lényeg, északi félteke, de meg lehetne nézni maps google.com. Következő, 22, ahogy olvastam is, hangozzék el ismét, azután Betsaidába érkeztek, ahol egy vakot vittek hozzá, és arra kérték, hogy mondjuk Jézust, hogy érintse meg. Ő pedig megfogta a vak kezét. Picit képzeljétek el, hogy ugye oda vitték hozzá a vakot, Jézus megfogja a vak kezét, kivezette a falon kívülre, majd ugye megnyálazta szemét, rátette a kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Azt pedig föltekintve így válaszolt, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután ismét rátette a kezét annak szemére, mármint Jézus az ember szemére, és amikor az feltekintett, utána levette, föltekintett, meggyógyult, és messzire is tisztán látott mindent. Akkor hazaküldte, és ugye azt mondta, hogy ne menj be a faluba, hogy valakinek is elmondj, illetve ugye még a faluba sem menj be, meg ne is beszélj róla. Ugye több minden játszódik le itt, több mozzanata van ennek a történetnek, tök szépen már körben jártuk részben, és érdekes ugye, amit Jézus tesz a vakkal. Azt mondja, hogy ugye egyből megfogja a kezét, és ugye kivezeti. És ugye azt jól tudjuk, hogy Jézus nagyon jól tudja azt, hogy mármint ő ugye bizonyságot tett róla korábban, ugye János 5.19-ben, hogy bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak azt teszi, amit az atyától lát, mert amiket ő tesz, a fiú is ugyanazt teszi. Vagyis, ő nem magától döntötte el, hogy na jó, akkor menjünk innen, vagy gyere már egy kicsit odébb, hanem ő ugye figyelt az atyára, az atyával mondanám, tök jó kapcsolatban volt, és ugye amit tett, az azért tette, mert azt látta az atyától, ezt értette meg az atyától. Ugye Jézus egyébként, ugye a Betsaidával kapcsolatosan, ugye fölvetődhet ez a kérdés, hogy miért vezette ki, bocs, ide, szóval, hogy miért vezette ki Jézus, ugye a vakot. Vajon miért? Kérdezem, miért? Nem csak költői a kérdés. Miért vezethette ki? Ismerőse a név, a Betsaida, vagy Bécsaida, valahonnan, máshonnan. Aha, az hangzott el, hogy profétált róla Jézus. Így van. Ugye azt mondja, hogy jaj neked, Korazin, jaj neked, Bécsaida, mert ha Tíruszban és Szidóban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákba és hamuba. De mondom nektek, Tírusznak és Szidónak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. Vagyis, hogy az emberek kemény szívűek voltak ott Bécsaidában, és alapvetően az embereknek egy hitetlenségük volt. És ugye a hitetlenség jelenlétében Jézus máshol is beszél egyébként róla, hogy nem tudott csodát tenni. Ugye a város városbelieknek hitetlen és kemény szíve volt. Azt jelképezni, az a kőszív, az bár szív, de kőből van, elég merev, rideg. Nem beszélve, hogyha lehűtjük. Na most, ugye Márk 6.3.6-ban is a következőt olvassuk, hogy igazából kiemelve az ötöst, hogy nem is tehetett ott semmi csodát, ugye olvassam föl, nem, de ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére, és nem, de itt élnek közöttünk nőtestvérei is, és megbotránkoznak, és megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik, csak a maga hazájában, rokonai és saját házanépe között nincs becsülete a prófétának. Nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk helyezve. Kiemeltem pirossal, ami most a piros a fekete alapon nem annyira szépen jön le, de szóval az volt, hogy nem tehetett ott semmi csodát Jézus. Ezért vezette ki. Aztán Máté 13.58-ban is egyébként ezt olvashatjuk, ott már csak azt ragadtam ki, hogy nem is tehetett ott csodát hitetlenségük miatt. Menjünk tovább. Azt kérdezte, még mindig ugye a 8.23-ban, hogy látsz-e valamit? Hogy megfogta a vak kezét, kivezette, nem sarat csinált, hanem nyállal, és persze imádkozott, de hogy levette a kezét, és megkérdezte, haver, látsz-e valamit? Hát nem ezt kérdezte, hogy haver, de hogy látsz-e valamit? Ugye azt tisztáztuk, hogy Jézus tökéletesen tisztában volt az Atya akaratával. Tehát ő tisztában volt azzal is, hogy amiért imádkozott, azt az Atya meghallgatta. Nem azért kérdezte meg a volt vakot, mert most már ugye nem vak, tehát az embert nem azért kérdezte meg, hogy látsz-e, mert hogy nem volt abban biztos, hogy az Atya meghallgatja. Nem ezért kérdezte meg. Ugye, tehát Jézus tudta, hogy mi az Atya akarata. Jézus nem kételkedett Istenben. Ugye erre lehet hozni egyébként egy másik példát, amikor is Lázár, így van, mert annak a történetéből hoztam ki, hogy ugye amikor azt mondja, hogy amikor ugye elmozdították a követ, Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem, tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Tehát Jézus mindig tisztában volt azzal, hogy amikor ő imádkozik, az Atya meghallgatja őt. Ez nem is volt kérdés számára. Ugye, tehát bár olvashatnánk, bár kivitte a vakot a városból, de a város, egész várost nem tudta kiszedni az emberből, mert nyilván a városnak a hatása benne volt az emberben. Mégis Jézus tök jó fej volt, nem azt mondta, hogy imádkozott érte, és akkor menj Isten hírével, és akkor küzd meg ezt a harcot magad, azt, hogy ugye imádkozott, nem tört, azaz, hogy elkezdődött, hiszen egy csoda elkezdődött, Jézus segített ennek az embernek a hitetlenségében, amíg a gyógyulás be nem fejeződött, mert hogy a gyógyulás elkezdődött. Az nyilvánvaló volt, hiszen vak volt, elkezdődött a gyógyulása. Miért nem láttunk eredményt, vagy miért nem látunk eredményt azonnal? Klasszikus példát hozok. Talán fiatalság miatt emelem ki jobban, hogy a Dániel 10-ben olvashatjuk a következőt, hogy azt mondta nekem, ugye Dánielnek, hogy ne félj, mármint az angyal, ugye, hogy ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet a dolgok megértésére adtad, és megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta szavaidat, és én a te beszédeid miatt jöttem, ezt mondja az angyal a Dánielnek. De Perzsia fejedelme valaki, a sátán, ellenállt nekem 21 napig. És íme Mihály, egyik a legelőkelőbb fejedelmeknek segítségemre jött, hogy ott hagytam őt a perzsa királyoknak. Lényeg, hogy útját állta. Az angyalnak útját állta a sátán. És nem tudott azonnal megnyilvánulni az a segítség, amit egyébként utána az angyal bizonyságot tesz róla, hogy azonnal elindultam, küldettem azonnal, de utamat állta. Vagyis amikor imádkozunk, és emlékeztek, volt ilyen példa, hogy a fügefa, ugye fügefa mellett mentek el Jézus és a tanítványai, és fügét szeretett volna venni Jézus, megérzett. Bár nem volt fügeérés, de azért látnia kellett volna a fügéket, a kis fügéket. Hát nem látta, ugye megátkozta a fügefát, és azonnal nem történt, vagy szemmel láthatóan nem történt azonnal változás a fügefa életében, csak másnap, amikor arra sétáltak, akkor említették, hogy te Jézus, figyelj, tegnap, amit megátkoztál, fügefa most gyökerestől kiszáradt. Tehát már maga a történet, maga a csoda megtörtént, akkor, amikor elhangzott, amikor imádság elhangzott, amikor Jézus megnyilvánult, csak maga a kézzelfoghatóan ez később lett napvilágra, vagy jött napvilágra. Tehát lényeg, hogy amikor imádkozunk, például mondjuk itt jelen esetben betegséggel kapcsolatban, akkor előfordulhat az, hogy nem, tehát nem az a kérdés, hogy Isten meghallgat-e, nem az a kérdés, hogy Istennek az-e az akarata, hogy meggyógyuljunk, hanem az a kérdés, hogy vajon mi van közben, hogyha nem történt meg. Esetleg van hitetlenség bennünk. Emlékeztek, szintén erről is beszéltünk, hogy a hitetlenség meg a hit olyan, mint hogyha két nagyon erős ló lenne egymáshoz kötve. És ugye melyik az erősebb? Hogyha, mert egyébként magából a hitből nem kellene soknak lenni, ugye egy mustármagnyi hit is elegendő lenne. Nézzünk tovább, menjünk tovább, ugye 8-24, ugye ott vagyunk a történetben jelenleg, hogy kivitte a falun kívül, és imádkozott, és aztán pedig rákérdezett, hogy mi történik veled. Azt mondja, hogy 24. Ott olvashatjátok, az pedig föltekintve így válaszolt, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Ugye ide volt a kérdés, hogy kösz haver, minden rendben. Vagy az volt, hogy mit mondtam, mi volt még a kérdésben, valami félrevezető volt, úgy emlékszem, volt valami a Kahoot testben. Mindegy. Na most bocsánat, ez már a második. Nem, ez az első. Föltekintett, oké. Menjünk tovább. Azt mondja, felnéz. Ugye feltekintett az ember. A feltekintett szó az annak megfelelő, ott olvassátok el, a nap lepó, és azt jelenti, hogy felnézni, értelemszerűen visszanyerni a látást, vagy látását visszanyerni. Ugye ugyanezt a szót használja a Márk 6.41-ben is, amikor pedig Jézus, emlékeztek talán az öt kenyérből és a két halból, melyik ez a csoda? Ez az 5000 ember, nagyon jó. És ő pedig, akkor olvasom, ő pedig felvette, ugye azaz, hogy vette az öt kenyeret és a két halat, és föltekintett az égre, hálát adott, megtörte a kenyeret, és odaadta a tanítványoknak, hogy tegyék a többiek elé, és a két halat is elosztotta mindnyájuk között. Tehát Jézus, na, a sötét háttéren a piros, olvasom, Jézusnak szellemi látása volt, ami a kezében volt, az nem volt elég a szükségletek betöltésére, hiszen öt kenyér és két hal volt, és ott volt 5000 férfi, plusz még a gyerekek. ezért túl kellett tekintenie Jézusnak a fizikai korláton, és meg kellett látnia az atya határtalan kínálatát. Tehát Jézus meglátta az atya határtalan kínálatát, amikor föltekintett ebben. Ugye a 2 Korintus 5.7, mondhatnánk. Mit tudunk a 2 Korintus 5.7-ről? El tudjátok olvasni? Hitben járunk, nem látásban. Ugye? Ugye, mert hogy hitben járunk, nem látásban járunk. Tehát igazából ez már arra vonatkozik, amikor már újból ugye, imádkozott Jézus, ugye azután ismét rátette a kezét Jézus, és annak a szemére, és amikor az feltekintett, meggyógyult, és messzire is tisztán látott mindent. Vagyis ugye az egyik azt mondaná, hogy miért kellett Jézusnak másodszor is imádkozni? Miért kellett? Mert hogyha ugye azt mondanám, hogy egyszer imádkozom érte, hát akkor az megtörtént, nem? Akkor igazából pont ellentétes lenne, hogyha én azért imádkozom még egyszer, mert nem látom a gyógyulást, akkor pont ellentétest teszek azzal, mint amit kivetítettünk, hogy hitben járunk, és nem látásban. Ugye, mert hogy ha azt mondanánk, hogy látásban járunk, bizonyára ezért imádkozott Jézus kétszer. De nem ezért imádkozott Jézus kétszer, mert hogy egyébként ott van az az igazság, hogy hitben járunk, és nem látásban. Tehát, hogy meg kell, hogy jelenjen a hit. És ugye, ahogy olvassuk Márk 11-22-24 között is, ugye, hogy Jézus azt mondja, hogy higgyetek Istenben, mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és vesd magad a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Azért mondom nektek, higgyetek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésben kértek, és meg lesz az nektek. Vagyis ott vagyunk, hogy ugye sokan kérünk dolgokat ugye Istentől. Majd ugye megvizsgáljuk a körülményeinket, nem tudom, hogy magatokra ismertek-e, hogy kértek valamit Istentől, és utána ugye egyből vizsgáljuk, hogy na, megkaptam? Nem kaptam meg. Izgulok. Nem jól kértem? Hitetlenség volt bennem? Tehát valahol egy picit így ismerősen csengene ez, hogy akkor most hitben járok, vagy látásban? Melyik a jó? Nyilván Jézus egyértelműen megmondja, hogy melyik a jó, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ugye, hogyha nem látjuk Isten válaszát, akkor ugye újra imádkozunk, és újra azt kérjük, hogy Jézus, tehát ugye újra kérünk. Jézus nem így tanított minket imádkozni. Jézus ugye úgy tanított minket imádkozni, hogy higgyetek bennem. Tehát, hogy legyen hit akkor, amikor ti imádkoztok. És Jézus nem azért tette rá másodszor a kezét erre az emberre, mert úgy gondolta, hogy az atya nem hallgatta meg őt az első alkalommal. Mivel ugye a férfiban már részleges látást megnyilvánult, tehát már elkezdett látni az ember először, ugye, csak fákat látott, ergo a látás, azaz, hogy a gyógyulás már elindult, Isten csodája már elindult, csak ugye valami akadályoztatás lépett közbe. Akadályoztatás. És az akadályoztatás, hogyha tisztában vagyok azzal, hogy engem Isten nagyon szeret, tisztában vagyok azzal, hogy ő meghallgatja azt, amit én kérek. Tehát, hogy kapcsolatban vagyok vele. Akkor ezeket mind-mind tudhatom, kipipálhatom, hogy igen, atyám, látom, nem az történik, de én tudom, hogy te az én javamat akarod. Tudom, hogy te mindig meghallgatsz. Tudom, hogy a te hogy te reményteljes jövőt tervezel nekem. Mégsem látom, hogy megtörténik. Ugye akkor nem az van, hogy kétségben sem, hanem azt mondom, hogy itt valami akadályoztatás van, megvizsgálom, mi lehet az akadályoztatás. Hitetlenség esetleg? Tudok tenni a hitetlenséggel kapcsolatban? Igen, tudok tenni. Mert van az, hogy saját hitetlenségem van. Mondjuk lehet, most nem megyek be ilyen irányban, de hogy van az úgynevezett természetes hitetlenség, hogy egyszerűen ránézel egy kétlábú székre, és nem biztos, hogy rámelsz ülni, mert az egyébként felborulna. De egyébként ilyen szempontból jól jöhet a böjt, hogy megtanítsuk a testünknek, hogy nem az van test, amit te szeretnél, hanem az van, amit az az igazság, ami a szellemünkben van. És menjünk tovább. Ugye azt tudjuk, itt jön a Jakab, hogy álljatok ellene az ördögnek. Tehát, hogyha azt látom, hogy nem hitetlenség, de a sátán munkálkodik, cselt, vagy tört vesz, és ő próbálkozik, tehát támad, akkor egyszerűen azt kell mondjuk, hogy ha ellene állok, mert hogy az Isten igéje igaz, ha ellene állok, akkor ő elfut előlem, el fog futni előlem. És azt tudom mondani, hogy akkor odállok, és azt mondom, hogy egyetértés imájával imádkozom. Azaz, hogy nem azt mondom, hogy rúgjatok bokán valakit, ugye, mert szoktuk mondani, hogy rúgjatok bokán valakit, hogy egyetértésben együtt imádkozunk. Tök jó az a kezdeményezés, amit korábban itt csináljuk, hogy egymást hordozzuk imádságainkban. Egyetértésben, vagy dicséret imájával, amikor is ugye erre lehetne egy példát mondani a Zsoldárok 8.3. Ugye a sátán nem tűri azt, hogyha Isten nevét fölmagasztalom, hogyha őt dicsőítem. Vagy közbenjárás imája, ugye, amikor ugye mindenek előtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Vagy megkötözés és feloldozás imájával. Tehát, hogy vannak tényleges, tehát vannak a kezünkben olyan lehetőségek, amivel a sátán munkáját szofisztikáltabban, de hogy neki tudunk menni. Ilyen például ez is, ez a megkötözés és feloldozás. Ugye erre egy példa a Máté 18.18-ban, ugye, hogy mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz, és amit oldva, az meg oldva lesz. Kézrátétel imája. Emlékeztek, Jézus nem csak így ráfújt, vagy így, hanem rátette a kezét, rátette az ujjait a már meggyógyult emberre. És Amschluss, ez egy gyönyörű kép szerintem, mert itt az láthatjuk, hogy ahogyan egyébként meggyógyult, és öröm fakadt föl benne, és tisztán látott, és hálás. Én ebben a képben azt látom, hogy az az ember nagyon-nagyon hálás Jézusnak. Ugye nem csak azt mondta Jézus, hogy gyógyulj meg, és akkor egyszer, és akkor történjen veled valami, menjél, hanem hogy segítette, tovább segítette, felismerte, ugye, hogy a hitetlenségben van, a környezet hitetlen, kihozta onnan. És infohorizont. Szóval, hogy ezt szerettem volna, egy nagyon rövid kis történet, de hogy néhány dolgot ugye kiemelnénk, vagy úgy értem, néhány dolgot átvettünk, és lényeges volt ugye ebben a kicsi, rövidke kis történetben. Ugye az egyik az lehet az egyik ilyen, amit magatokkal több mindent vihettek magatokkal, nyilván bármit, de hogy például az egyik, hogy tisztában lehettek azzal, hogy Isten meghallgatja azt, amiért ti imádkoztok, mint ahogy tisztában volt Jézus azzal, hogy az atya őt tutira meghallgatja. És tudhatjuk azt is, hogy Isten igéje nem tér vissza hozzá üresen. Tudhatjuk, hogy ő hűséges. Azzal, hogy ugye föltekintett a meggyógyult vak. Ugye ahogyan Jézus föltekintett az 5000 ember megvendégelésénél, hogyha éppen nem látod meg azonnal megvalósulni azt, amiért te imádkoztál, akkor tudhatod, hogy valamit keresheted, hogy miért nem történt meg. Vagy azért nem történt meg, mert esetleg hitetlenség volt benned, vagy körülötted hitetlenség van, akkor egyszerűen változtass helyet. Dönthetsz úgy, szintén döntés, dönthetsz úgy, hogy Istenre figyelsz, hogy a hit ott legyen. És nézz fel Jézusra. Mert ő téged nagyon-nagyon szeret. Szenvedélyesen. Ámen. Egy perc.